Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban a propagandával foglalkozunk, és nem túl sok alkalommal fordult eddig elő, de egy párszor már volt ilyen, hogy egy korábbi vendéget visszahívtam beszélgetni, így jártam most el Gerlei Bélával is, aki már volt a manipuláció témakörében itt vendég, de most a propaganda és egyébként nyelvhasználat témakörében fogunk beszélgetni. Béla a nyelvhasználat és a viselkedés szakértője, a Karrierintézet alapítója és a viselkedés tervező szakképzés és vezetője a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Szervusz!
Szervusz, Kornél! Köszönöm szépen a meghívást!
Talán helyezzük képbe magunkat, hogy ez a nyelvhasználat és viselkedésnek az elemzése, az hogyan kerül szoros kapcsolatba a mostani propaganda témával.
Ugye, amikor a nyelvhasználatról beszélünk, akkor tulajdonképpen teljesen logikus, hogy szoros összefüggésben legyen a viselkedéssel, hiszen ugyanaz a forrása ugyanattól az embertől, vagy mondhatjuk azt, hogy ugyanabból az agyból jön. Tehát ez a két dolog összefügg. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ezt az összefüggést megállapítani, és hogyha tegyük fel, találunk összefüggést, mint ahogy találtak a kutatások során, akkor mit tudunk ezzel az információval kezdeni?
Azt mondja az a fajta nyelvi modell, aminek kapcsán itt most elkezdtünk beszélgetni, hogy az egyénnek az információ feldolgozása is tulajdonképpen már ennél a pontnál megkezdődik az, hogy hogyan fog majd viselkedni, vagy milyen nyelvet használ. Ez az információ feldolgozás, ha innen indulunk, ez hogyan kapcsolódik bele az egész viselkedés módba aztán?
Ugye azt szokták mondani az emberek, hogy én vizuális típus vagyok, meg auditív, és ebben van valami, de nem az, és nem úgy. Ez ugye azt jelenti, hogy a külső információ az érzékszerveinken keresztül érkezik be valahogyan hozzánk. És ebben az embereknek vannak preferenciái. Most ez nem azt jelenti, hogy én vizuális vagyok, és akkor meg süketülök, de bizonyos típusú információt egy adott kontextusban szívesebben dolgozok fel, azt jobban szeretem. Ez azt jelenti, hogy valamiért, és igazából ez tisztázatlan, pontosan miért, valamiért az a típusú információ abban a helyzetben nekem könnyebben feldolgozható, azaz abba az irányba fogok mozdulni. Tehát azt a típusú információt jobban el fogom fogadni, hiszen kisebb erőfeszítés azt nekem feldolgozni.
Egyébként ezt pontosan szokták látni szerinted az emberek, amikor azt mondja valaki, hogy én vizuális típus vagyok, vagy hát ezt a pont nem szoktam mondani, hogy audio feldolgozású valaki, de hogy ez tényleg így van? Tehát ezt jól tudja magáról valaki, vagy sejt magáról valamit?
Hát erre most én igazából nem tudok válaszolni, tehát attól függ, tehát lehet, hogy van, aki ezt jól megérezte, mert tapasztalatból megállapította. Fontos megjegyezni, hogy ez nem kapcsolható a tanulási stílusokhoz, amit szoktak mondani, az teljes mértékben.
Na rögtön itt van egy pont.
Ez nem áll. De az, hogy az embereknek valamiféle preferenciáik vannak, hogy milyen mixet szeretnek a bejövő információból, vagy miért dolgoznak fel könnyebben, az lehet egyéni, és ami egy nagyon-nagyon fontos dolog itt az elején elmondani, hogy az egész módszertan, amiről most itt beszélgetni fogunk, az kontextusfüggő. Az emberi viselkedés az meglehetősen rugalmas. Alkalmazkodunk különböző helyzetekhez, és különböző helyzetekben hajlamosak vagyunk különbözőképpen gondolkodni, és különbözőképpen viselkedni is. Ami ugye ezzel egyrészt nagyon rugalmassá válik maga a módszertan, mert ugye a kontextushoz kell alkalmazkodnunk, másrészt pedig a kényelmessége a dolognak, hogy berakhatjuk valakit egy dobozba, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, hát ez sajnos nem működik.
Pont arra gondolok, és ez picit válasz is volt rá, hogy valamilyen nekem ismerem magam. Én tudom, hogy így szoktam információt feldolgozni, nekem ez segít, ez nem segít, de hogyha valaki engem jobban ismer, mármint nálamnál, mert mondjuk a nyelvhasználatomat figyeli, a viselkedésemet figyeli, mert ugye ezzel foglalkozik, vagy ezeket a jeleket jobban befogja, akkor simán lehet, hogy azt gondolja, hogy persze én azt hiszem magamról, hogy én azt szeretem, hogyha hosszú szövegeket elolvasok, és kiemelem belőle a fontos részleteket, de a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy a legjobban úgy lehet rám hatni, hogyha valami suttog a fülembe, és azt mondja, hogy vedd meg, erre gondolok.
Hát ez könnyen előfordulhat. Most egy kicsit elmentünk az információ feldolgozás irányába, de ez a módszertan, a nyelv és viselkedés profil, ez lényegesen komplexebb ennél, tehát a információs csatornák az összesen egy a 14 dimenzióból.
Hát akkor lépjünk tovább, én el akartam jutni a döntéshozatalig, tehát hogy az én képzeletemben ugye ez úgy élt, hogy van egy információ feldolgozási szakasz, van egy csomó másik szakasz, és következik valamiféle döntés, ami nem feltétlenül vásárlási döntés, hanem viselkedési döntés, ezt fogom tenni, így fogok eljárni, de és mindegyik szakaszának nyilván megvannak a jellegzetességei, amik előre jósolhatóak, vagy előre predesztinálhatóak, hogyha az ember ismeri ezeket a fajta mozgatórugókat, vagy lehet, hogy teljesen vakvágányon vagyunk, és akkor zökkents vissza bennünket a többi dimenzió tekintetében.
Az a helyzet, hogy ugye a modellekre az a jellemző, hogy azért vannak, hogy leegyszerűsítsék valahogy a valóságot, könnyebben meg tudjuk érteni, könnyebben tudjuk kezelni, de ezért ezt mindig figyelembe kell venni, hogy ezek mindig egyszerűsítések. Na most ez az eszközrendszer, ez, ahogy mondtam, 14 dimenzióra egyszerűsíti a valóságot, ami ugye nem a valóság, hanem ennek egy modellje lesz, és mind a 14 dimenzió egyszerre van jelen. Most 14 dolgot fejben tartani az általában eléggé nehéz, tehát hogyha az ember 4-et, 5-öt tud már, akkor már nagyon jól csinálja. Tehát ha valaki veszi a fáradtságot, és ebből a 14-ből 1-et, 2-t, ne adj Isten, 3-at, ha nagyon profi, 4-et elkap, és ezeket használja akkor, amikor valakivel kommunikál, vagy mindjárt visszatérek rá, hogy ez konkrétan hogyan történik, akkor már is sokkal hatékonyabb lesz. Ugye, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, ez egy evolúciós dolog, az ember az energia minimum, vagy energia felhasználás minimumra törekszik, gondolkodásban is nem szeretünk gondolkodni. Ha valami könnyű, és van egy rövidebb út, akkor azt fogjuk választani. Na most, hogyha én az illető gondolkodásának megfelelően prezentálom az információt, akkor ugye azt neki könnyebb lesz feldolgozni, mert az lesz az ő bejáratott útja, módszere. Ez azt jelenti, hogy sokkal kisebb ellenállás lesz, és valószínűleg nagyobb hatása is lesz.
Magyarán a kontextust azt meg kell érteni, vagy meg kell érezni, hogy mi az, amiben itt vagyunk, mi az, aminek kapcsán egyáltalán kommunikációs aktusba kerülünk egymással, hiszen onnan indul a dolog, és ezt követően lehet választani stratégiát abból a 1:14 dimenzióból, hogy mi az, amit meg fogunk próbálni annak érdekében, hogy hatással legyünk a másikra.
Ez így van. Amit még hozzátennék, ugye azt mondtuk, hogy a nyelvhasználat és a gondolkodás kapcsolódik egymással, és ez tulajdonképpen ez megint egy modell, ez egy háromszög, úgynevezett kommunikációs háromszög, ugye két csúcsán már megbeszéltük a nyelvhasználat és a gondolkodás, vagy mentális állapot, mi van a fejünkben, és a harmadik csúcsán pedig a fiziológiai állapot van, hogy milyen testi helyzetben vagyunk, milyen izmaink feszülnek, hogy tartjuk magunkat, milyen hormonok buzognak a vérünkben, éhesek vagyunk-e, fáj-e valami, és hasonlók. Tehát, és ez a három dolog, ez összefügg. Tehát ezt úgy képzeljük el, mint hogyha ennek a háromszögnek a három csúcsa, ezért nem fognak szeretni a matematikusok, szóval tehát a három csúcs össze lenne gumival kötve, és hogyha ezt meghúzzuk, bármelyiket meghúzzuk, a másik kettő is változni fog. És lehet, hogy ez egy következő kérdés lett volna, de akkor most elébb beszaladok, hogy honnan tudom azt, hogy valaki kontextust váltott. Ugye a fejében nem látok bele. Másik két paraméter marad, a fiziológia és a nyelvhasználat. Most ebből a fiziológiát könnyű elkapni, tehát hogyha valakivel beszélgetek, és mondjuk azt, hogy egyenesen ül és a szemembe néz, és egyszer csak elnéz máshova, kicsit elfordítja a testét, ugye ez egy fiziológiai változás, és nem szeretnék belemenni a testbeszédes témakörbe.
Hát ez részben testbeszéd, és ne feled, hol tartottál, csak az jutott eszembe ide lábjegyzetnek, hogy legtöbb esetben én is hasonló fiziológiai helyzetben vagyok, hiszen ha neki melege van, ha egy térben vagyunk, akkor veszek rám is ilyesmi erők hatnak. Tehát ezt még akár azt is lehet mondani, hogy ebben tudunk egy platformon lenni adott esetben.
Na most akkor kicsit ugrálunk, de befejezem ezt a gondolatot, persze, és aztán reagálok rá. Tehát ha valaki megváltoztatja a fiziológiai állapotát, az azt jelenti, ugye ebből a háromszöges modellből kifolyólag, hogy akkor valószínűleg mentális állapotváltozás is volt nála. Mondok egy nagyon egyszerű, ilyen triviális példát, ugye, hogyha valakinél fiziológiai állapotváltozást okozunk, mondjuk orrba vágjuk, akkor ez várhatóan mentális állapotváltozást is fog nála okozni, és van rá komoly esély, hogy esetleg a nyelvezete is megváltozik. Visszakanyarodva arra, amit az előbb mondtál, hogy egy térben vagyunk, és akkor ugye hasonló lesz a kontextus és a környezet. Ha azt szeretnénk, hogy valakire hatással legyünk, akkor ahhoz, hogy, vagy másképpen fogalmazva, tehát ahhoz, hogy valakit elvigyünk valahova, most ez mentálisan vagy fiziológiailag, ez mindegy, bár úgy értem, hogy fizikailag, igen, de hogy hatással tudjunk lenni rá, ahhoz először egy helyen kell lennünk. Most egy helyen lenni kétféle módon lehet. Az egyik módszer az az, hogy oda megyek, ahol ő van, tehát ugye egy térben vagyunk, most jelen esetben mondjuk, hasonló testtartásunk van, hogyha tükrözöm a testtartását, és ugye ezt minden sales tréningen szokták nyomni, hogyha vedd fel a másiknak a testtartását, ezt lehet nagyon szépen, finoman, elegánsan is csinálni. Ugye mivel ugye a befolyásolási technikákról azt kell tudni, hogy ezek mindig rejtettek, abban a pillanatban mihelyest egy befolyásolási technika nyíltá, láthatóvá válik, vagy felismeri a célszemély, hogy így fogalmazzunk, abban a pillanatban legfeljebb meggyőzés lesz belőle, és ugye nagyon gyakran szoktam kérdésként kapni az egyetemen hallgatóktól, meg tréningeken is, hogy jó, és hogyan tudok védekezni az ellen, hogy befolyásoljanak? Hát úgy, hogy sok és sokféle technikát ismersz. És akkor van esélyed, hogy esetleg észre fogod venni, nem biztos, de akkor van rá esélyed. Ezzel az eszközzel meg lehet csinálni azt, hogy nagyon könnyen és elegánsan, és főleg észrevehetetlenül oda tudunk menni, ahol ő van. Magyarul az ő gondolkodási mintáinak megfelelő nyelvhasználatot használva, ugye azt fogjuk elérni, hogy ezt neki könnyebb lesz feldolgozni, jobban el fogja fogadni, és ezzel egyébként azt is jelzem neki, hogy ugyanott vagyunk, és ez, ugye ezt lehet tudni Csájdinitól, hogy a hasonlóság a szimpátiát kelt.
Kivéve, ugye, ha kiderül, mert ha ilyen otromba módon tükrözünk, mint amire az előbb utaltál, akkor az rögtön egy hitelvesztéssel jár, tehát azért ez egy vékony jég, ezt mindenképpen megállapíthatjuk.
A fiziológiai tükrözés esetében egészen biztosan. Ha a nyelvhasználatát tükrözöm, nagyon-nagyon kicsi az esély annak, hogy ezt bárki észreveszi.
Ezt elfogadom. Az jutott csak közben eszembe, hogy egy kis ördökként, hogyha mondjuk egy politikus elkezdi azt mondani, hogy a melós így meg úgy, akkor, vagy a fizú, most mondtam két, akkor azért van egy ilyen red flag az emberben, hogy na most nagyon hasonlók akarunk ám lenni.
Igen, de ez ennél egy vagy akár két szinttel mélyebb. Tehát itt most nem arról van szó, hogy azokat a szavakat használom, ez is működhet, hogy azokat a szavakat, kifejezéseket használom, amit a másik használt, hanem azt a nyelvtani szerkezetet használom. Tehát, hogy ez ne lógjon a levegő, mondok egy konkrét példát. Ugye a főnök mondhatja a beosztottnak, hogy csináld meg ezt a munkát, és akkor megkapod az X bónuszt. Mondhatja azt is a beosztottnak, hogy ha nem csinálod meg ezt a munkát, akkor nem kapod meg az X bónuszt. Ugyanaz a munka, ugyanaz a bónusz, de azt hiszem, hogy lehetett érezni, hallani, látni, hogy ez egészen másképpen hangzik, és egészen más hatása is van. Most van, aki úgy érezte, hogy hát igen, ez az egyik vagy a másik megszólított engem, és nagyon érdekes jelenség az, hogy az emberek hajlamosak törölni azt, ami nem rá, idézőjelben nem rájuk vonatkozik. Tehát ami az ő gondolkodásuknak nem felel, az eltűnik.
És az, hogy működik, ha erre is tudunk egy példát hozni, hogy most már több egyszer térünk erre vissza, hogy kiválaszt valaki ebből a 14 dimenzióból egy párat, és tudatosan alkalmazni tudja abban a beszédhelyzetben, hogy a másik így vagy úgy viselkedjen. Erre tudunk-e valamiféle fogódzót adni.
Persze, hogyha az előző példámmal megyünk tovább, ugye ha kategorizálni akarjuk, azok, akik tagadó nyelvtani szerkezeteket használnak, és kis zárójeles érdekesség megjegyzés, általános isibe, amikor utáltam a nyelvtant, nem gondoltam volna, hogy ilyesmivel fogok foglalkozni. Tehát azok, akik tagadó nyelvtani szerkezetet használnak, azokra abban a pillanatban és abban a kontextusban az a jellemző, hogy úgynevezett valamitől elmintát használnak. A valamitől elmintára pedig az a jellemző, hogy ugye, ahogy a neve is mutatja, hogy azt keresi, hogy hogyan kerülhetnék el dolgokat. A problémákra fókuszál arra, hogy mi az, ami nem fog működni, mi az, ami elromolhat, és ugye ezt viszonylag könnyen fel lehet ismerni a tagadó nyelvtani szerkezetekből, tehát azt mondja, hogy nem, nehogy, sem, stb., vagy indirekt módon érződik, hogy azt mondja, hogy mi az, ami ne legyen. Na most, ha én azt szeretném, tehát hogyha visszatérve az előző példámhoz, hogy van egy munkatársam, akiről tudom azt, hogy munkakontextusban inkább a problémák megoldásával foglalkozik, egyébként zárójelben megjegyzem, hogy ugye ennek van egy ilyen kis negatív hatása, mert a multikban nincsenek problémák, csak kihívások, meg stb. Véleményem szerint ez baromság. Tehát, hogyha van valaki, aki ilyen valamitől elgondolkodás preferál munkakontextusban, és megjegyzem, hogy vannak munkakörök, ahol ez kell. Tehát, hogyha valaki minőségi ellenőrző, akkor neki észre kell vennie a hibákat, mert ha nem, akkor az nem fog neki menni. Vagy hogyha könyvelő, akkor észre kell vennie, hogy nincs dátum a számlán.
Hiszen pont azért van ott.
Nos, tehát, hogyha vezetőként én tudom azt, hogy ő ilyen gondolkodással közelíti meg a munkát, akkor jobban járok, hogyha azt mondom neki, tehát az előző példával élve, hogy ha nem csinálod meg ezt a feladatot, nem kapod meg az X bónuszt. És ugyanígy lehet egy másik kollega, akit elsősorban az motivál, hogy elérjen célokat, eredményeket, és nem zavarják, nem érdeklik az akadályok, akkor neki ez a negatív, és még egyszer ez nem értékítélet, hanem egyszerűen csak jellemző, tehát ez a negatív nyelvtani megfogalmazás, ez kifejezetten inkább demotiváló lesz.
Ez a Krízisek és pofonok, Gerlei Béla nyelvhasználat és viselkedés szakértője, a vendégem, és azonnal jövünk vissza.